A mai témánk Jézusnak egyik példázata, a magvetőről szóló példázat, hogy Jézus nagyon egyszerű szavakkal beszélt, és olyan dolgokat állított a hallgatói elé példaként, amelyeket ők is ismertek. Tehát a mindennapi életből vette ezeket a példákat. A magvető története, a magvető példázata is egy nagyon ismert jelenségre épül, hiszen ezt mindannyian ismerjük mi is, hogy milyen az, amikor az ember elveti a magot, különösen ilyenkor tavasszal mindenki elkészíti a kis kertjét, fölássa a talajt, megtrágyázza, előkészíti, hogy alkalmas legyen a mag befogadására, a kikelésre, és fogjuk látni, hogy Jézus ezt a jelenséget hogyan használta föl, és mit akart megértetni a hallgatóival. Ugye itt egy képet látunk, ami hát azt ábrázolja, hogy régen milyen volt általában egy magvető, hogyan vetették a magot, még nagyobb táblában is, tehát nem csak ilyen kicsi kis kertben, mint ami általában mindannyiunknak van, hanem nagyobb táblában is, hogy nem voltak vetőgépek és hasonlók, hanem így kézzel vetették a magot, és ugye ahogyan vetették, szóródott szanaszéjjel, és ugye erre épül Jézusnak a következő példázata, amit szeretnék is idézni. Tehát Máté evangéliuma 13. fejezetéből a 3. verstől a 9. terjedő szakaszban olvassuk. És sokat beszélt nékik példázatokban, mondván, ímé kiment a magvető vetni, és amikor ő vetett, némely mag az út félre esett, és eljövén a madarak elkapdosták azt. Némely pedig a köves helyre esett, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel hogy nem volt mélyen a földben. De mikor a nap felkelt, elsült, és mivel hogy gyökere nem volt, elszáradt. Némely pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnövekedvén megfojtották azt. Némely pedig a jó földbe esett, és gyümölcsöt termett. Némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Akinek van füle a hallásra, hallja. Tehát látjuk ezt a kis példázatot, történetet. Jézus beszél egy magvetőről, aki kimegy vetni, és ugye ez a magvető egy nagyon, így is mondhatnánk, hogy tékozló magvető volt, mert mindenhová hintette a magot. Tehát ő gondoskodni akart arról, hogy mindenhová eljusson a jó mag. És éppen ezért hát a legkülönfélébb talajokra esett. Ugye 4 talajtípus sorol föl Jézus ebben a példázatában. Az első az útfélre esett mag, tehát amikor ugye kitaposott gyalogút, ugye ez ismerős mindannyiunknak, amikor olyan jó keményre, mint a kő megszárad, oda be se hull a mag, nem jut be a talajba. Útfélre esett, ezt mondja itt Jézus, hogy eljöttek a madarak és elkapdosták, tehát még csak be se jutott a talajba a mag. Aztán beszél köves helyről, ahol nagyon kevés a föld, és ugye egy sziklás talaj. Ott pedig mi történik a maggal? Hamar kikel, mert van azért egy kis talaj is, egy kis föld is rajta, viszont nem tud begyökerezni. És mivel nincs mélyen a gyökere a földbe, amikor fölkel a nap, rásüt, szárazság jön, akkor elszárad. Nincs mélyen a gyökere. Némelyik pedig a tövisek közé esett, tehát ugye gaz, gondoljunk arra, hogy ha nagyon nagyra nőnek a gazok, akkor valóban ez történik, hogy megfojtják a veteményt. Tehát egyszerűen ki se látszik közülük, és hát teremni meg főleg nem nagyon fog az a vetemény, amelyiket elárasztanak a gazok. És a negyedik talaj a jó föld, amiről ugye Jézus szintén beszél. Ugye a jó földbe esett mag, ugye az nem csak kikel, nem csak felnő, hanem terem is, gyümölcsöt terem. Mégpedig ugye ez is érdekes, hogy némelyik 100 annyit, némelyik 60 annyit, némelyik 30 annyit. Tehát, hogy ez különböző dolgoktól függ, de a termés a lényeg. És ezt a példázatot még csak nem is hagyta Jézus magyarázat nélkül, pedig ugye elég könnyen érthető, de majd fogjuk látni a magyarázatot is. A következőképpen a magról lesz, mondja Krisztus. A példázat pedig ez. A mag az Isten beszéde. Ugye Lukács evangélium a 8. fejezet, a 11. verse. Ugye ezt a mag az Isten beszéde. Tehát az Isten igéje, az Isten beszéde az, amelyik a legkülönbözőbb helyekre is eljut. A legkülönbözőbb emberekhez, de ott már nem feltétlenül ugyanaz lesz a hatása. Az Isten igéjéről tehát gondoskodik az Úr, hogy mindenhova eljusson. És erről sok helyen olvasunk az írásban, tehát arról is, hogy, hogy az Isten beszédében élet van, mert a magban élet van. Ugye Péter első levele első fejezetében, ezt olvassuk a 23. verstől a 25-ig, mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fűvirága. Megszárad a fű, és virága elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké. És ez az a beszéd, amely néktek hirdettetett. Tehát az Isten igéjére, az Isten beszédére mondja Péter apostol is, hogy ez az a romolhatatlan mag, amelyik munkálkodik az ember életében, az ember szívében, mégpedig ha jó talajba hull, akkor ez történik, amit itt is olvastunk, hogy újjászületést munkál, egy teljes gyökeres változást idéz elő az ember életében. Tehát a magban élet van. Ugye ezt tudjuk, hogy hosszú időn keresztül is meg tudja őrizni a csírázó képességét egy mag. Még egyiptomi sírokban, több ezer éves egyiptomi sírokban is találtak olyan magvakat, amelyek csíraképesek voltak. Tehát látjuk, hogy igen, a magon nem múlik, a mag az jó mag, az Isten beszéde, és Isten gondoskodik arról, hogy az evangélium minden emberhez eljusson. Ugye gondoljunk arra, hogy Jézus tanítványait is így küldte el, hogy menjenek el a szélesebb világra, és tegyenek tanítványokká minden népeket, tehát hirdessék az evangéliumot minden teremtésnek. És a végidőben is az Isten népére ezt bízta, hogy minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot. Tehát az Isten beszédének el kell jutnia mindenhová, minden emberhez. Ez nem azt jelenti, hogy minden ember meg fog térni. Tehát pontosan ez a példázat mutatja azt be, hogy az embereknek csak egy kicsi része az, akik jó talajként befogadják az igét, és valóban megváltozik az életük, ahogyan itt is olvassuk ebben a Péter levélben, hogy újjászületés, új élet fakad az Isten igéje nyomán, annak az életében, aki valóban befogadja. De akkor nézzük meg, hogy mi múlik az, hogy mi lesz az igével. A Krisztus példázatai című könyvből egy néhány gondolatot idéznék. Krisztus a magvetőről szól a példázatában, azt szemlélteti, hogy a magvetés különböző eredményei a talajon múlnak. A magvető és a mag mindegyik példában ugyanaz. Krisztus e példákkal azt tanítja, hogy ha Isten igéje nem ér el eredményt szívünkben és életünkben, annak okát magunkban kell keresnünk. Az eredmény nem független akaratunktól. Az igaz, hogy nem tudjuk önmagunkat megváltoztatni, de tudunk dönteni, és tőlünk függ, hogy mivé akarunk válni. Nem kell megmaradnunk útszéli vagy köves talajú, sem pedig tövisekkel körülvett hallgatóknak. Isten lelke állandóan azon munkálkodik, hogy megtörje azt az elvakító varást, ami az embert a világ fogságában tartja. megpróbálja felébreszteni benne a maradandó kincsek utáni vágyat. Az ember azért válik közömbössé, nem törődömmé Isten szavával szemben, mert ellenáll a Szentléleknek. Az ember maga a felelős szíve keménységéért, ami miatt a jó mag nem ver gyökeret, és gonoszság a növekedésért, amely meggátolja a jó mag kifejlődését. Hát ezt azért is olvastam ezt az idézetet, mert ugye itt is van erre utalás, hogy ez nem egy állandó állapot, hogy kinek a belső világa, a lelki állapota, a szíve milyen kitaposott útfél, vagy éppen köves talaj. Tehát nem feltétlenül marad mindenki olyan állapotban. Nem kell megmaradnunk, ezt mondja útszéli vagy köves talajú, sem pedig tövisekkel körülvett hallgatóknak. Igen, mindegy, a kitaposott utat is föl lehet szántani, a köves talajt is meg lehet tisztítani, és a gazokat is ki lehet gyomlálni. Tehát mindenki jó talajjá válhat. Nem törvényszerű, hogy úgy maradjon. Tehát ez nem feltétlenül egy végleges állapot. Lehet, hogy az ember élete bizonyos szakaszában esetleg olyan, mint a kitaposott útfél, és annyira nem jut be az Isten igéje. De későbbiekben ez megváltozhat. Vagy lehet, hogy éppen a tövisek vagy a gazok elfogyják az igét, de utána kigyomlálja ezeket, és mégiscsak terem gyümölcsöt az elvetett mag. Tehát ezek után nézzük meg a különféle talajokról, mit mond Jézus. Visszatérve Máté evangélium a 13. fejezetéhez, a 18.-19. versben ezt olvassuk. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett. Ez az, amely az útfélre esett. Igen, hát elég szemléletes ez a kis példa, mert tényleg egy kemény, kiszáradt talajnak a tetejére ráhull a mag, akkor ott csak ez következik, hogy elkapják, akkor madarak elkapkodják, és itt azt mondja Jézus, hogy eljön a gonosz. Sátán, ezt mondja, kikapja a szívéből az igét. És azt mondja, aki hallja az igét, és nem érti. Tehát vannak ilyen emberek, akiknek be sem jut igazán a szívébe, gondolataiba, mert nem érti, nem foglalkozik vele igazán. De így olvassuk a Krisztus példázatai című könyvben, hogy az útfélre vetett mag Istennek a figyelmetlen hallgató szívébe hulló igéjét példázza. Emberek és állatok által keményre taposott ösvényhez hasonlít az a szív, amely a világ kufárkodásának, élvezeteinek és bűneinek országútjává lett. Az önző céloktól és bűnös szenvedélyektől átitatott szívet megkeményíti a bűnnek csalátsága. A lelki képességek megbénulnak. Az ember hallja az igét, de nem érti. Nem ébred rá, hogy neki szól. Hát sajnos ilyen hallgatósággal bőségesen találkozhatunk napjainkban. Amikor ugye úgy el is szoktunk keseredni, hogy mennyire nem érdekli az embereket. Tehát amikor ezzel az érdektelen közönösséggel találkozunk, hogy ja, jó, csak szinte minél előbb már fejezzük be, ne is folytassuk. Vagy talán észrevettük, hogy szinte menekülnek. Tehát lehetséges az, hogy emberek hallják az igét, de nem érdekli őket, közömbösek iránta, nem foglalkoznak vele. Nem biztos, hogy tudatos ez a visszautasítás még. Nem mondhatunk le azért ezekről az emberekről se, mert ahogy az előbbi idézetben is láttuk, még felszánthatja bármi ezt a keményre taposott szívet. Történik azzal az illetővel valami, ami megrengeti az ő kis világát, és már is elkezd gondolkodni, és talán visszaemlékszik azokra az igékre, amiket hallott. Gondoljunk csak arra, biztosan mindannyian láttunk már ilyen képeket, amikor a sivatag kivirágzik. Ugye hónapokon keresztül ott szunnyad a mag, tűz a nap, szárazság van, nem tud kikelni. Aztán jön egy eső, megáztatja a talajt, és szinte pillanatok alatt kikelnek a magok, napok alatt megnőnek, virágba borul az egész, és már magot is hoz. Nagyon gyorsan. Tehát ezt nem tudhatjuk, hogy mikor mi történik valakivel. Tehát ezért nem kell elkeserednünk akkor se, hogyha valakit nem érdekel az ige, nem kell erőltetni akkor. De gondoljunk arra, hogy az is lehetséges, hogy valamikor majd visszaemlékszik ezekre az igékre, hogy valamikor majd mégis odafordul az igéhez, odafordul Istenhez. Már egy példát említenék, sajnos az ő életében nem tudunk arról, hogy bármikor is megváltozott volna ez a magatartása. Ugye János evangéliumában olvassuk a 18. fejezetben, amikor Jézus Pilátus előtt állt, és Pilátus próbálta őt kérdezgetni, és mentséget keresni Jézus számára, hiszen látta, hogy ártatlan. És amikor ugye Jézus arról beszélt, hogy ő azért született, azért jött erre a világra, hogy bizonyságot tegyen az igazságról, akkor Pilátus visszakérdezett Jézusnak, hogy micsoda az igazság. De utána azonnal kiment az emberekhez, és mondta, hogy nem találok én benne semmi bűnt. Tehát nem maradt ott Jézussal, nem várta meg a választ, nem volt ő igazán kíváncsi arra, hogy micsoda az igazság. Talán még meg is ijedt volna tőle, hogyha Jézus elmondja neki. Tehát még ha érezte is azt, hogy itt valami nincsen rendben, hogy ezek a zsidó vezetők irigységből adták át neki, és hogy Jézus ártatlan, de az nem érdekelte Pilátus különösképpen, hogy Jézus mit képvisel, hogy milyen tanításai vannak, hogy mi az az igazság, amiért ő jött. Inkább megrémült, hogy arról is olvasunk, hogy amikor a felesége üzent neki, hogy ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, akkor inkább megrémült. Akkor megkérdezte, hogy ki vagy te. És ugye amikor azt mondták neki a zsidó vezetők, hogy Isten fiának mondta magát Krisztus, és hogy valóban te az Isten fia vagy. Ugye Jézus visszakérdezett, hogy magadtól mondod ezt? Tehát meggyőződtél róla? Mert Pilátus nem akart igazán meggyőződni róla. Nem akarta tudni, mi az igazság. Tehát az ő esetében is azt látjuk, hogy ez a kitaposott útfélhez hasonló talaj volt az ő élete és az ő lelke is már. És nem jutott be az ige, amit pedig Jézus készségesen elmondott volna neki is. A következő talajról, mit mondott Jézus, amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való. Mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik. Tehát azt mondja Jézus, hogy olyan emberek, akik mindjárt örömmel fogadják az igét, nem biztos, hogy mindig ki fognak tartani, hűségesek is maradnak. Ilyennel napjainkban is számtalanszor találkozhatunk, főleg olyan helyeken, vagy olyan közösségekben, ahol hát, hogy így mondjam, csupa szép és csupa jó ígéreteket próbálnak az igéből ki válogatni, és ezeket hirdetik, és azt képviselik, hogy már itt ezen a földön minden sikerül azoknak, akik Krisztushoz csatlakoznak, tehát akik hisznek benne. Ez vonzó az embereknek, hogy minden szép lesz, minden jó lesz, és minden sikerülni fog. Anyagi és egyéb előnyöket ígérnek, és sikereket. Persze, hogy örömmel fogadják ezek az emberek. Jézus idejében is voltak sokan, akik örömmel fogadták azonnal. de utána nagyon sokan megbotránkoztak. Nem is kellett még üldözés se hozzá. Gondoljunk arra, amikor a kenyérszaporítás után Jézus elkezdte mondani nekik, hogy ő a földi kincsek helyett és a földi táplálék helyett mennyeieket akar nekik adni, örök életet, és ő nem csak ezt a mindennapi kenyeret akarja biztosítani nekik, hanem az örök életet, és hogy ahhoz hinniük kell benne, és mélyebb hitbeli tapasztalatokra eljutni. És ő azt mondta, hogy ő nem valamit ad, hanem önmagát adja a világ életéért, a legnagyobb ajándékot adja. És akkor sokan megbotránkoztak benne, és elhagyták. Még a 70 tanítvány közül is sokan. Tehát ez is döbbenetes dolog, amikor látjuk, hogy nem kell hozzá üldözése, csak amikor rájönnek arra, hogy nem földi előnyöket, nem földi áldásokat ígér Krisztus, már is elhagyják őt. Már is kevésbé lesz vonzó számukra Krisztus követése. De nézzünk meg egy másik példát, és ez arra is példa, hogy változnak a talajok. Péter apostol. Ugye Jézus egyik első tanítványa volt. Ugye a két legelső tanítvány, akik közvetlenül ugye keresztelő Jánostól hallották, ahogyan bemutatta Jézust a sokaságnak, ugye János és András voltak, és András Péter apostolnak a testvére volt, és szólt a testvérének is. Tehát Péter is az egyik legelső tanítványa volt Jézusnak. És ugye nagyon sok mindent átélt, tapasztalt Jézus mellett, a csodáit, Péter apostol járt a vízen is, és ugye tudjuk, hogy milyen gyors reagálású volt, és mindjárt örömmel fogadta, igen, az igét. És amikor Jézus a szenvedéseiről beszélt az utolsó vacsorán, akkor Jézus azonnal reagált ott is, és azt mondta Jézusnak, hogy ha mindenki elhagyna is, de én nem. Én soha nem foglak elhagyni. Én kész vagyok veled tömlöcre is, és halálra is menni. És nem telt el sok idő. Mondhatni, hogy pár óra. Nem, még csak nem is napok. És Péter apostol már is megtagadta az ő urát. Még nem volt igazán mélyen a gyökér, még nem tudott igazán hitben megkapaszkodni Péter apostol. Még mindig köves talaj volt akkor, de a későbbiekben bűnbánata olyan mély volt, amikor rádöbbent arra, hogy mit tett, olyan mélyen felszántotta a talajt az ő szívében, hogy valóban mélyen gyökerező hívő emberré vált, és valóban termett gyümölcsöt is az ő élete. Kitartóan egészen a mártír halálig követte mesterét, és vállalt minden üldöztetés, szenvedést is érte. Tehát ez is arra tanít bennünket, hogy egyrészt ne mondjunk le senkiről. Ne mondjuk azt így ítéletként, hogy ó, hát ő csak ilyen köves talajú hallgató, mert hát ugye persze most gyorsan felbuzdul, de ki tudja, mi lesz majd, amikor nehézségekbe ütközik, vagy áldozatot kell hozni esetleg, vagy engedelmeskedni kell Krisztusnak, hát akkor már nem tudja vállalni. Ezt nem tudhatjuk, lehet, hogy elbukik úgy, mint Péter, és utána megtanulja. Lehet, hogy Krisztus majd megtisztogatja azt a talajt a kövektől, hiszen ő azt szeretné, hogyha mindannyian termő talajú hallgatókká válnánk. A következő a tövisek vagy gazok közé esett mag, ezt mondja erről Krisztus, amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de a világnak gondja, és a gazdagságnak családsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Mivel azonosítja Jézus a gazokat, töviseket? Hát ezt mondja, hogy a világ gondja, és a gazdagság családsága. Tulajdonképpen ebben a két kifejezésben minden benne van. Ami bennünket lefelé húz. vagy a világ gondja, vagy az öröme, tehát a gazdagság csalárdsága. Mindkettő probléma, mindkettő folytó gazként az ige hatását elveszi az életünkből. Én úgy gondolom, hogy a világ gondja az mindannyiunkat érint, ha a gazdagság csalárdsága nem is annyira, de hát még az is megkísérthet bennünket. Tehát a világ gondja az mindennapi dolog. Minden nap gondoskodik az ellenség arról, hogy valamilyen problémával, valamilyen nehézséggel lefoglaljon bennünket, vagy ha nem is nehézséggel. De ennek a világnak az ígéreteivel, ahogyan itt a következő ige mondja a János apostol első levele második fejezetében, 15.-16. versben, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, nem az atyától van, hanem a világból. Nagyon kifejező, amit itt János apostol ír, hiszen ezt mondja, hogy a világban, tehát ahol Sátán az úr, milyen módszerekkel próbálja az embereket elhitetni és eltéríteni az igazi értékektől. Ezt mondja, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. Tulajdonképpen ez árasztja el a mi világunkat töményen. Reklámokkal és mindenféle módon ezzel próbálnak ránk hatni, hogy még többet és még többet akarjunk szerezni, akár anyagiakat, akár élvezeteket. Tehát a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. És ez nem az Istentől van, egyik sem. És ez mind-mind olyan hatással van ránk, hogy elfogyja az igét, hogy ne teremjen gyümölcsöt. Ja, hogyha belegondolunk, hogy egy kertésznek mi a célja, mindannyian, hogyha kertészkedünk, akkor hát nyilván örülünk neki, hogyha kikel a mag, már az is nagy öröm, mert nem feltétlenül nem minden mag kell ki. De itt ugye jó magról van szó, tehát az ige az jó mag, de elég az, hogyha kikel. Hiszen mindannyiunknak az a célunk, hogy teremjen is. Mégpedig hát lehetőleg minél többet teremjen az, amit elvetettünk, az a növény. És ennek érdekében ugye szoktuk gyomlálni, vagy kapálni, tehát megtisztítani, hogy nehogy elfojtsa a veteményt a gaz. Voltunk egy ilyen munkában egyszer, nem is Magyarországon volt, hanem Németországban. Hát egy ilyen közösségi kert volt tulajdonképpen, és azt a főiskolások kezelték akkor, amikor ott voltak, de éppen nyári szünet volt nekik, és mi pedig ott nyaraltunk, és a polgármester kihirdette, hogy aki szeretne részt venni egy ilyen közösségi munkában, jöhet sárgarépát gyomlálni. Hát elmentünk sárgarépát gyomlálni, jó néhányan, a polgármester ment elől, illetve hát tulajdonképpen ez egy érdekes dolog volt, mert meg kellett keresni mindenhol, hogy hol van egyáltalán az a bizonyos vetemény, mert sokkal nagyobb volt a gaz. Tehát meg kellett keresni a sorokat, aztán úgy közvetlenül mellette kitépkedni, és csak utána tudtuk a gazoknak a nagyját kiszedni. Tehát tényleg nagyon-nagyon el tudja folytani a veteményt a gaz, és a gaz érdekes módon akkor is nő, ha nem vetjük, és valahogy jobban tud búrjánzani, mint a vetemény. Tehát Jézusnak ez a hasonlata is nagyon találó. Tehát akkor ezek szerint nekünk a evilági dolgokat naponta kellene gyomlálni az életünkből. Ezeket a világ gondja, gazdagság, családsága, a test kívánsága, a szemek kívánsága, élet kérkedése. Vagy ahogyan a Lukács evangélium a 21. fejezetében fogalmazza meg Jézus a végidőre vonatkozóan, tehát a 34. versben, vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek, dobzódás, részegség és ez élet gondjai miatt. Tehát Jézus előre tekintve a végidőkre látta jól, hogy az ellenség megpróbál mindenkit valamilyen módon elvonni az igazi értékektől és az igétől. Ha másképp nem sikerül elhitetéssel vagy egyéb módon, akkor a szív megnehezítésével, meg ne nehezedjék a szívetek. Dobzódás, részegség és az élet gondjai miatt. Nyilván, hogy erre talán azt mondanánk, hogy mi nem dobzódunk, bár mondjuk ez is egy nagy kérdés. Ha belegondolunk, hogy nem csak a Jézus korabeliekhez képest, hanem csak a néhány évtizeddel ezelőtt élt emberekhez képest, vagy ha ugye nyilván mi, akik már éltünk akkor, a mi világunkban élve egy kicsit dobzódunk. Annyi mindenünk van. Annyi sokszor fölösleges és ártalmas dolog is az életünkben. És megnehezíthetik ezek is a szívünket. Részegség se csupán arra vonatkozik, hogy alkoholtól, hanem a Biblia nagyon sokszor hív föl bennünket a józanságra, a józan gondolkodásra. A Jelenések könyvében olvasunk arról, hogy megrészegíti a föld lakosait az a vallási hatalom, amelyik elfordul Krisztustól, megrészegíti, tehát elkábítja. Tehát józanok legyünk, józanul gondolkodjunk, ne engedjük azt, hogy a gondolatainkat elkábítsa bármi, vagy bárki is. És az élet gondjai, ugye ez megint csak azt mondhatjuk, hogy nem kerüli el sajnos egyikünk életét sem. A gondok, a problémák. De azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok, hogy meg ne nehezítsa a szíveteket mindez. Tehát, hogy ne terhelődjünk meg annyira az élet gondjaival, hogy a legfontosabb az Isten országára való készülés háttérbe szoruljon, az Isten igéje háttérbe szoruljon. Hogy ezek elfojtsák az igét az életünkben. Tehát itt is van mit tanulnunk és megjegyeznünk ebből a talajból is, hiszen itt is nem arról van szó, hogy a tövisek vagy a gazok közé esett mag, mintha ez már egy törvényszerűség lenne, hogy igen, hát az akkor olyan is marad. Nem, nekünk ezt folyamatosan ápolnunk kell, hogy a gazok, a tövisek onnan kikerüljenek a lelkünkből is. És csak a jó magnak adjunk helyet, és a jó gyümölcsöknek. És végül pedig a jó földbe esett magról, mit mond Krisztus. Tehát a megmunkált talaj, a jó talaj, ami történik a maggal. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. A másik evangéliumban, Lukács evangéliumában pedig olvassuk, amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Tehát egyrészt azt mondja, hogy hallja és érti az igét, tehát ez nagyon fontos, hogy igen, megértsük az igét, ne csak hallgassuk, mert azt hiszem, hogy ez is ismert mindannyiunk számára, hogy olvassuk, és utána lehet, hogy fél óra múlva már nem is tudjuk, hogy mit olvastunk. Tehát aki hallja és érti az igét, befogadja az életébe, akkor terem gyümölcsöt. Tiszta és jó szívvel megtartják, ezt mondja. Tiszta és jó szívvel megtartják az igét. És gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Ez pedig utal arra, amit Jakab apostol ír, hogy a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, ami korai és késői esőt kap. Várja az Isten áldását, várja a Szentléleknek a munkálkodását, és türelemmel várja, hogy beérlelődjenek a gyümölcsök. Itt azért ez arra is utal, hogy nekünk türelmesnek kell lenni egymással szemben, de önmagunkkal szemben is. Mert ott belül a lelkünkben, a szívünk mélyén tud Isten munkálkodni a lélek által, és ez nem mindig látszik azonnal, ennek a gyümölcse. Meg fog mutatkozni, de nem mindig azonnal. Ugye Keresztelő János üzenetében is ez volt az egyik legfőbb mondani való, amikor kitódult hozzá a nép, és sőt olyanok is, akik hát nem voltak igazán megtért emberek a népvezetői közül, és azt mondta nekik, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát milyen gyümölcsöt vár tőlünk Isten? Minket sokszor megtévesztenek ezek a dolgok is, látványos dolgokra várnánk. Holott ezek a gyümölcsök, a megtérés gyümölcsei, ez mondja, a megtéréshez illő gyümölcsök, a megváltozott élet és a megváltozott és megtisztult jellem tulajdonságok. A Galáciai Levél 5. fejezetében, a 22. versben olvasunk a lélek gyümölcséről. És ugye ez egyes számban van, éppen azért, hogy értsük meg, hogy mindegyiknek egyenlőképpen jelen kell lenni az életünkben. Ez nem úgy van, hogy az egyik megtermi egyik ember az egyik gyümölcsöt, a másik a másikat. Itt felsorolja, hogy a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a krisztusi jellem tulajdonságait sorolta itt föl Pál apostol. Krisztusivá kell lennünk, és ez a lélek gyümölcseként terem meg az életünkben. Az ige magva, hogyha belehull a szívünkbe nap mint nap. Az Isten lelke pedig segíti, hogy kikeljen, hogy felnőjön, hogy gyümölcsöt teremjen, és ezek a gyümölcsök jelennek meg. Tehát szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ez jó, hogyha meg is jegyezzük, mert akár minden nap jó belenézni ebbe a tükörbe, hogy vajon a gyümölcs ott van az életünkben. Érlelődik-e már? Vagy pedig már elfojtotta a gaz ezeket? Tehát a magvetésnek nagyon sok tanulsága van az ige szerint, és itt idéznék még egy másik példázatát is Jézusnak, mert ez még ide tartozik, hogy hogyan is történik ez a magnak a felnövekedése és a gyümölcs termés. Márk evangélium a 4. fejezetében a 26. verstől a 29-ig. És mondta, úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe. És alszik, és fölkel éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld. Először füvet, aztán kalászt, aztán teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Hát itt Jézus azt mondja el, hogy ha jó földbe esett az a mag, akkor is hogyan is történik ez a folyamat. Ezt látjuk is mindannyian, hogy igen, ez így történik, ha mag kihajt, felnő, és ezt mondja, még hozzáteszi itt Jézus, hogy maga sem tudja miképpen. Tehát tulajdonképpen arról a szinte megmagyarázhatatlan változásról beszélt Jézus, amikor egy embernek az élete formálódik. Nem csak az újjászületésekor, a megtérésekor, hanem utána folyamatosan megszentelődik az élete. Folyamatosan egyre hasonlóbbá válik Krisztushoz. Tehát ez egy folyamat. Felnövekszik, maga sem tudja miképpen. Ugye a növekedésről is sokszor beszél az ige. Igen, fel kell nőnünk, és itt ezt mondja, hogy amikor felnő, akkor már megjelenik a termés, a gyümölcsök. Ezt mondja, hogy magától terem a föld. Tehát tulajdonképpen mi az, ami rajtunk múlik? Tehát nekünk a talajt kell előkészíteni, hogy jó talajba hulljon az a mag. Gondoskodni arról, hogy a gazok, tövisek el ne folytsák az ígét. Hogy ugye a kövektől megtisztítani. Erről kell gondoskodni, és várni béketűréssel az esőt, a mennyei segítséget, és kérni is Istentől. És mihelyt a gabona arra való, mihelyt megérik, ugye azonnal sarló teresz rá, mert az aratás elérkezett. Ugye amikor Krisztus visszajön, ugye ez a hasonlat szerepel a Bibliában több helyen is, hogy ez lesz az aratás. Szőlőtőke és szőlővesző példázatában is, ugye ezt mondja Krisztus a János Evangélium a 15. fejezetében, a 8. versben, abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Tehát Istennek ez a célja, mint ahogy minden kertésznek is ez a célja, hogy legyen termés, és minél több termés legyen. És ezt mondja Jézus, hogy az én atyám ebben dicsőítetik meg. Ez az ő legfőbb öröme, hogyha az elvetett mag nem csak kikel, hanem meg is hozza a gyümölcsét. És még egy idézetet olvasnék a Krisztus példázatai című könyvből. Mihely pedig a gabona arra való, azonnal sarló tereszt rá, mert az aratás elérkezett. Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozzék egyházában. Krisztus akkor jön el a népéért, ha majd az ő jellemét tökéletesen tükrözni fogja. Nem csak az a kiváltsága minden kereszténynek, hogy várja, hanem hogy siettesse is a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét. Hát akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Ha mindazok, akik Krisztus nevét vallják, gyümölcsöt teremnének Isten dicsőségére, gyorsan befejeződne az evangélium magvetése az egész világon. Az utolsó termés is hamar beérne, és Krisztus eljönne, hogy begyűjtse a drága gabonát. Tehát ezt még végül azért is gondoltam, hogy szükséges itt átgondolnunk, mert sokszor csak úgy gondolunk a magvető példázatára, hogy mi vetjük a magot, ugye, és mások pedig, ugye, ki ilyen hallgató, ki olyan, és nem, sajnos nem túl sokan vannak, akiknél jó talajra talál a mag. De ez mindannyiunkra vonatkozik, ezek a talajok is. És az is, hogy most tulajdonképpen mitől is függ, hogy Krisztus mikor fejezi be a megváltás művét ezen a földön, hogy mikor jön vissza. Nem a tövisek és a gazok beérlelődésétől függ. Nem azt mondja, hogy amikor a konkoly, vagy amikor a gazok beérnek, akkor a gonoszság, a bűn beérik. Az már beérett. Nem annak a beérlelődésére vár Krisztus, hanem a gabona beérlelődésére. Tehát ahogyan itt olvastuk, hogy ha azok, akik Krisztus nevét vallják, gyümölcsöt teremnének dicsőségére, gyorsan befejeződne az evangélium magvetése az egész világon. És az utolsó termés is hamar beérne. És Krisztus eljönne, hogy begyűjtse a drága gabonát. Na hát így siettethetjük az Isten napjának eljövetelét. Egyrészt a saját gyümölcs termésünkkel gyomláljuk a gazokat, és ápoljuk, mint ahogyan a jó kertész a kertet, a lelkünket, hogy az Isten igéje, a jó mag hújjon bele, és az teremje a jó gyümölcsöt, és hogy mi is magvetőkké váljunk. Tehát ezzel tudjuk siettetni, hogy jöjjön el az ő országa.